24. A kormot széllel keverve hajtott a palota oldalához a vihar. A szomszéd két emeletes ház tűzfala mocsós szürkévé vált, ahogy a műhely kéményen kitolduló vastagfüst rácsapott az egykor fehér habarcsomagolatra. Minden nap erre járt, ezen az úton, a palotától hazáig, persze nem úgy, mint a mértékelő polgárok, akik homokórájukon beállítják életük rendjét, harangkongásakor hozzák a leves, a hitvesi gyöngétség debitumát is előjegyzik a kalendáriumba, így élnek, emésztenek, nemzenek, örök törvények szerint. Megöregszenek, testálnak, előzvegyülnek, megbeszélik a szomszédos kolostorral, belépnek a rendbe, beadják földi javaik fele részét, amit nem foglal le halálukkor a távoli, bizonytalan, Indiákon élő örökösökre jutó köteles rész. Megy Diego az Alcázartól a Calle Mayoron át. Lekerül, s ahogy a második kereszt utcába fordul, a paloták márvány homlokzata helyett hirtelen vakolt bérházak meredeznek, melyeket jó módú madridi vállalkozók építettek, szobánként adják ki az utcalányoknak búsás árért. Az erény megszegőit védi a városi magisztrátus, de a lányoknak csak bizonyos, meghatározott utcákban szabad lakniuk. Úgy fizetnek türelmi adót, mint egykor a zsidók, amikor még tűrték Hispániában a Mózes hitűt. Itt a kis utcákban, a sikátor részen már nincs semmi a fényességekből, s még mindig, aztán inkább itt nagyváros Madrid, ahol nincsen grófi paloták, lekopott minden dőfösség. Gyümölcs héjakkal teleszort utcák, kézikordék, énekes koldusok, kántáló árusok, piac közele, templom, barátok, kopott ingű minisztrásokkal visz utolsó kenetet a pap, katonakeres lányt, pőseléses arcú francia kor, az ijedősebek elhúzódnak tőle, de van olyan lány a szomszéd házban, akinek már semmiféle csók nem árt. Terefere, kiakasztott rongyos ingek, ezzel a apró mesterség művelői faragnak, vésnek, esztergályoznak, foltoznak, öntenek, kékítenek. Miért nem megy a Puerta del Sol felé, ahol minden kedvesebb a szemnek? Az emberi formák a maguk jól neveltségében mutatják magukat. Itt meg a Madridot ketté hasító, hosszú sikátor, mind ennek a fényesnek fonákja, s mégis ez a valódi város, pedig alig van olyan ház, mely 100 évnél idősebb lenne. Ma megint, mint a feketébb lenne a tűzfal, ahogy kigomolyodik a füst a kovács műhely kéményéből. Ha a havas szél szalad le a szierrákról, az majd lesöpri, végig súrolja a repedezett habarcsot, így kergeti egymást mocsok és tisztulás. A keskeny utca hirtelen kiöblösödik. Itt van a műhely, humanisták, költők, maga a Rubens is, mi is sűrűn dobálódzik a mitológiával. Neptun palotája, ha hajóépítő arzenáról beszélnek, vulkánt emlegetik, ha kardokat rendelnek. Merkur sarulja kell, a postát visz a Delizsánsz Bilbaóba. Vénusz molyának mondja a higany kenőcsöt a patikárius, mert francia kórost kell gyógyítani. Minden hazugság egy kegyes mosolyi világban. Mindent felhők rózsaszínébe burkolnak, irgalomnak mondják, ha veszteni viszik az agyon torturázott vádlottat. Miután kicsikarták a pribébek belőle a szót, bűnös vagyok. A felség kegyelme. Ha a mágia alját már befogja a láng, a szított parázson megrettent szerencsétlen, hátrakötött kézzel, cserepes ajakkal mered, a mágiára megtörik, mondja, mindent megbántam. A bíró int, a dominikánusnak nem lehet kifogása. A hóhér tovább löki a zsarátnokot, a peszér szerszámos ládából elővesz a hurkot. Még megvárják, megköszönje hitében tántorodó delikvens a jó szívű irgalmat. Nógatják is erre, míg az öreg még mondana hálaszavakat, a mester áthúzza a hurok végét az oszlop lyukán, bőre engedve, amekkora lehet az elítélt feje, igazítja, míg a pribék taszítja a vádlottat. A mester ráförme, megtehetted volna hamarább is, nem kellett volna kínlódnunk ez a rohadt mágiával a keleti szélben. Nehezen ment a begyújtás. Mondhattad volna, legalább reggel. Mindegy, ez nem fáj. Egy perc, megkapod a hurkot. A garotta a legirgalmasabb orvosság, várj csak, édes fiam. Oda engedi a dominikánust. A tömeg türelmetlen a mágia előtt. A hangulat megoszlik. Az asszonyok jobb szeretik, ha nem üvöltöz eszevezetten a mágia lángban az elítélt. Különösen a viselősöknek nem tanácsolják, hogy végignézzék, De akkor mire való az élet, ha nem élvezhetnek ilyen városünnepet sem? A buzgóbbak úgy hiszik, túl könnyen szabadul így vétkeitől. Nem lehet ez szent szándék, hogy a garotte perc alatt végezzen vele. Az öregebbek legyintenek. Miféle autodafé az, ahol nincs ott az udvar, amit nem néz végig a király? Mióta Don Felipe ül az Alcázarban, már az az eretnek égetés sem a régi, nem olyan igazi, mint volt üreg Fülöp alatt. Elkényesedtünk? A király irtoznék a mágia füsttől? Az elítélt megcsókolja barna keresztet. Lát és hal még az ilyen ember? Mi kereng bomlott agyába, mire eszmér rá a földi lét, a másvilág peremén? A perem keskeny, persze, míg a hurok rácsúszik előbb homlokára, majd befogja torkát. A hóhér marok letépi a San Benito gallériát, elővillan a keskeny forradásos nyak. Van ilyenkor, aki vállat van a nézők közül, megfordul. Túl egyszerű az ilyen könnyű halál. A mágia az más, sikoltás, pernye, éget hússzaga, valódi spanyol ünnep. Ilyen volt majdnem minden héten az igazi Fülöp alatt. Az oszlop túlsó végén a résen áthúzott hurok csavaros végét öklére hurkolja mester. Tudja a hóhér, minden szem figyeli ügyességét. Olyan ez a játék, mint a matador pengének villanása. Egyetlen mozdulattal kell elrepesztenie a gégefőt oly gyorsan, hogy az elítéltnek a gyors haláért még köszönetes legyen ideje. Egyet höröghet, a szem kidagad, de a mesternek nincs könnyű dolga, a kemény a gégeporc, a húrok mélyén belevág az ő öklébe is. Mit kap érte? A mágia haláért többet fizetnek, de a hóhér is ember, nem szeret a túl hangos jajgatást, de ez a mestersége. Szabályait tanulta, mestervizsgát tett az öreg hóhér, após alatt. Sokféle formája van a törvény adta halálnak. Ügyesnek lenni, tetszegre a mozdulatokkal. Fel is léphetne valamelyik korálban. Miként kell valakit igazi kasztíliai gráciával a másvilágra küldeni? Nem szabad senkinek látni, hogy Markát vérig sebezt a hurok. Int a pribékeknek, mind a kettő udaugrik, és elkapják a testet, abban a pillanatban, amikor elenged a zsinort. A lomha hullát már nem érinti a mester, ez pribék munka, pecérszerep, mert vinniük kell a fiúknak a mágia lábáig, ahol már belekapott a rönkökbe is a láng, úgy kell a mágia oszlopokhoz fektetniük, a San Benitost, mintha még élne, s most kezdeni bűneit vezekelni. Kisinas álkancsol vízzel a szélen, hogy leöntse bőr lábvédőjüket, de köntösőbe kap a láng. Most jöhet csak az oldozás, a penitencia latin szava. Senki sem kiáltoz a rémülettől, az asszonyok nem vetélnek nyúlajkú kölyköket. Minden csendes. De az élő s halott hús bűzlött szaga egy. A szél elsöpörte a múlt heti kivézés pernye nyomát is, nem maradt más, mint a földbe ásott oszlop, melyen keresztül húzzák a hurkot. Miért gondol erre, amikor Varga betűvel kikerüli a vesztőhelyet? Úgy mondják, Leonardo Milánóban szorgalmasan eljárt a kivégzésekre, lerajzolta az akasztott test mozdulatát, az utolsó görcsös rángásokat, kínálta ki a részkarcot Pacsekónak, de az nem vette meg. A részkarc veszedelmes vulgarizátor. Fülöp soha nem engedte meg, hogy képmását részkarca vigyék. Még valamilyen eretnek megszerezhetné, és gyakorolhatná a felső képmásán a testet bomlasztó fekete mágiát. Persze. Más a helyzet az úgynevezett galéria képpel. Egy-egy nagyúr engedi, hogy egyetlen lapra, kicsinyített alakban, lemásolják gyűjtemények legszebb darabjait. Ilyen azán tucatnyi kópia is készül. Persze, az inkább kismesterek munkája. Mégis hasznos, mert legalább a festők így megismerhetik valamennyire egymás stílusát. Így tudja, milyen lilát használt Tintorettől. Milyen kék a világ Boieto Angelico paradicsomában. Caravaggio hogyan festette a húst? Ezek a gyorsmásolók hasznos emberek. Ő maga zavarban lenne, ha valamelyik régi képét hülyen kellene ábrázolnia. Fülöp arca igazán nem sokat változik egyik évről a másikra. Mégis, ha összeveti képeit, mindegyik felségportré, saját szemével nézve, egészen más. Átvág a kis téren, ez a műhelyek környéke, arra gondol. Milyen könnyű volt Holbeinnek Erasmust festeni. Részkarszól ismeri a képet. Mi csodálatos modell? Fülöp arcán, igen, az egész arcon. Minden csak dekoráció. A Rotterdaminál elég lett volna, ha csak a szemét festi Holbein mester. Fülöp?
Fülöp.
Életet lehelni a tekintetbe. Nem hízelegni úgy, miként Rubens. Kellette Erasmusnál hízelgés. Holbein sokat tanult apjától, aki maga is kitűnő mester volt, de mit hallhatott a magisztertől, míg ülés közben elleste vonásait? Már régen kiszemelte magának a kovács műhelyt. Tágas félpince volt, gyakran lenézett az egyetlen ablakból, amikor erre ment hazafelé. Ismeri így látásban a mester, tudja, hogy 4 segéd és 2 innas is dolgozik itt. Nem tartozik az előkelő, divatos műhelyekhez, de maga a mester bizonyosan ponderál a kovácsok céhében. Vasárnaponként jobb köntös vesz magára, város ünnepen talán drágább, árnyékos helyre ül a korálban, hogy meghallgassa Lopade Vega szomorú játékát. Napközben azonban ő is félmesztelen, szennyes szakálú, szénporos, mint a többiek. Talán csak kis sapkát különbözheti meg a hajadon fő dolgozó segédektől. Az ablakon nincs keret, sem üveg, így hallani a szerszámok zaját és a mester harsány parancsszavait. Egy percig tétovázik a lejáróban. Látja, míg fogóval beereszti a mester a vörösen izzó ércet a vízbe, csak tekintete fordul a belépő felé. Megáll a lépcső felső fokán, s lenéz. Elömlik a műhelyen, a munka egyenletes ritmusa, mindenki benne él a lendületben, egyik legény hatalmas lemezt kalapál, a munka asztalon egyengeti súlyos pörőcsapásokkal, az inas már elkészült vértet fényes puharongyal, egyik fele ezüstösen csillog a belső fényben, bőrkötényes fújtatóval éleszti a katlant, melyben izzani kezd a vasérc. Arra gondol, látott-e valaha Rubens kovács műhelyt? Érezte-e ez a szinte folytogató forróságot, mert csak a pince dohos hűvöse enyhít? Látta-e valaha, hogyan készülnek a kerítésrácsok, páncélok, ágyugolyok? És miért éppen Péter Pol? Rá kell-e mindig gondolnia, mióta a mester Madridban vendégeskedik? Mint a örökös belső disputa, harcos párbeszéd lenne közöttük, a néma felszín, udvarias mosolyok között. Lenyűgözi-e őt is, Rubens, mi mindenkit, akivel kapcsolatba kerül? Az a megmagyarázhatatlan sugárzás, vagy úgy veszi körül, mint képein az aranyköd az olimposzi isteneket. Vértet óhajtan a nemes uram? Nem volt soha páncél a testén. A palota őrség baráti kapitánya ugyan gyakorta ajánlotta, vívjon többet, ne csak ecsetjével folytasson csukló gyakorlatot. Minek velázkeznek a vért? De ha már itt van, s bejött kíváncsi a műhelybe, s fürkészően szétnéz, legyen jogcím is. Venne finom a munkált, hosszú pengét ört, amit most hord kis és szegényes így előkelő udvarban. Mondhatná mesternek, én is művész vagyok, s becsülöm kegyelmed művészetét, az aranyozott arabeszkeket, vagy felkúsznak az acélsima lapjára, s megadják a páncélnak vagy pengének a férfias harmóniát. De mit érthet abból a fekete szakálú észak-spanyol mester, hogy valaki áll, ecsettel, egy enyves lével átitatott vászon előtt, és egy óra alatt már alak lehet rajta, talpig páncélban, domború érc mellén perc alatt ott fénylik az a medúza fő, mert a kovács napokig domborít csiszol kalapán. Szép tőr, amit kínál. Markolatán, ónix gomb díszsel, vér csatornájának peremén, mor, skufitta betűk. Ha megveszi, elindul útjára penge, övé lesz. Valaki örökli, vő, unoka. Megéri-e az unokát? Mindez egy pillanat, míg mélyen lélegzik a szén füstös atmoszférában. A látvány lebilincseli, nem tud elszakadni tőle. A tör nem olcsó, de kovács műhelyhez nem illik az alkú. Dolgozatok tovább, én rajzolni fogok. Leül a lépcső tetejére, innen látja az egész kompozíciót, és senkit sem zavar. A gazda először riadtan hátrál. Milyen varázslat ez! A hibátlan, fekete köntös úriember iszákjából rajzlapot vesz elő, krétát, majd felcserél onrúddal. Miért rajzol? Az egyik öregebbik segéd hallott valamit a fekete varázslatról, összesugnak. Ki ez az ember? Mit akar? Miért veszi szemügyre mindegyiküket? Az ilyen látogatáson baljósat szokatlan takar. Aki tört vásárol, rendszerint névtelen marad. Gyakran megesik, hogy az, aki valamire készül, új fegyvert vásárol, mert a régit már ismerik. Így senki sem tudhatja, ki lehetett az, aki a pengét benne hagyta ellenségének lapockájában, maga meg, állarcban, eltűnt az esti sikátorok között. Miért vesz tört? S miért vett minden papírra? Halkan mondja, mert érzi a folytó légkört maga körül, ő felsége festője vagyok. Pillanatnyi csend. A kovács megemeli valaha a fehér sipkáját, a sarokból elővesz kis széket, letörl a szénport, oda teszi a lejárat alá. Megtisztel, érdemünkön felül, szenyor. Mondja, mert tudja az illemet. A fagyott ritmus egyszerre feléled, kipirulnak az arcok. A szót modell nem ismerheti senki, de tudják, a fekete ruhás úr a sarokban róluk fog festeni egy képet, melyet ők nem láthatnak soha. A mester egy pillanatra leállítja a pörőt, megtöli velejtékes homlokát. Mint művészek egymás közt, úgy szól a festőhöz. Mi lesz a kép címe? Halkan válaszol úgy, ahogy elért az inspiráció. Vulkán kovácsai, szenyor.